izgalmas dolgok vannak így. Jó lenne visszanézni egyszer ezt a vietnámi, kambodzsai utat is a kis kazettákon, azt is megtaláltam, de nem néz, nem mertem még belenézni. Nem, az egy nagyon-nagyon exotikus út volt, olyan igazi, ilyen chill.
Fú, de jó volt. Aha.
Tehát én ott eldöntöttem, hogy egyszer én egy kambodzsai lebegőfaluban akarok élni egy pár hónapot, ilyen cölöpökre épült kis faházak, ahol kis hajókon vitték a sült banánt, és ez nagyon exotikus volt, úgyhogy oda én eldöntöttem, hogy egyszer még visszamegyek.
Ja. És ez milyen jó élet lenne, nem? Csak érsz ott a cölöpházakon, havonta egyszer egy kisebb kábítószer szállítmányt hazacsempészel, abból eléldegélsz utána megint pár. Ez itt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Mai két jó barátunk, Algaui Heszna, televíziós műsorvezető, szerkesztő, riporter, író, újságíró, félelemszakértő és Nagy Rita közgazdász. Kettejük barátsága egy historikus és szeretetteljes barátság. Neked van gyereked, Rita?
Aha.
Tényleg?
Aha, három.
Három? Mekkora?
Egy fiú és egy ikerpár.
Tényleg?
Aha.
Nekem?
Aha.
És az ikrek a fiatalabbak?
Igen.
Gondolom, mert ikrekre az ember már nem húz lapot.
Ez biztos is. Aha.
Tehát az ikreknél ott megállsz.
Jaja.
És ők meg vegyesek, fiú lány?
Igen.
Nekem a nagyobbik fiam azt kérte 3 évesen karácsonyra, hogy ő is szeretne tesókat.
De cuki!
Mert tudom, voltak ikrek, és ők ott egy esnek tesók. Azt mondta, hogy neki is kell tesó.
És milyen
pedig van
az
neki
a
kettő.
Ez olyan érdekes.
De azt ő nem úgy vette akkor még le.
Igen. Aha. Igen.
De cuki kérés.
Neki igen. Nincs párja.
Nincs párja.
Igen.
Hát illetve most már van, mert a két fiú összeért, aha, és most már együtt tudják szivatni a lányt.
Uh-huh.
Vagy ez, de mindenki tud szivatni mindenkit, okay, ez a jó.
Különböző csoportosításokban tudnak
igen
működni.
A fiúk a lányt, ugye az ikerfiam a legkisebb, úgyhogy ott tudja a két nagyobb a kis éretlen kajlát, úgyhogy uh-huh, úgyhogy csodálatos az élet. Meg hát most már nagyok, basszus, most már szórakoztatóak.
Uh-huh.
De tényleg, hát te is tudod, Heszna. Neked most már a 10 éves a lányod, a nagyobb.
10 lesz a nagyobb, és 6 lesz a kisebb.
Úristen. Úristen. Ugodnak meg mekkorák?
Ott pedig már 10 és 12.
Aha. 10 a kisebb, a nagyobb, és 12
nem, 10
a lesz
kisebb.
A kisebb. És ti gimnázium óta vagytok barátnők. Ugye ennyit megtudtam.
Ez az alapinfó.
Ez az alapinfó. Most azért érzem furcsán magam, mert ugye Heszna, televíziós riporter, szerkesztő, újságíró, így kezdted a műsorvezető, így kezdted a pályádat, és hogy mondhatnánk azt, hogy most akasztják a hóhért, mert hogy ez az első olyan, nem, Krizsó Szilvia már volt itt, amikor riporterrel beszélgettem, és mondhatnánk, hogy akasztják a hóhért, de ilyenkor veszek a hóhér, meg azt érzi, hogy ez a kötél, ez le fog szakadni.
Nem, ilyenkor egy kicsit megkönnyebbülök, nem tudom, melyik nehezebb szék egyébként.
Ja, hogy nem neked kell állandóan járatni az agyad minden
fejben
pillanatban.
Fejben szerkeszteni,
és...
igen.
Igen. Igen, de ez olyan durva, ez nekem teljesen új, hogy beszélgetünk, és közben már keresed a leágazásokat. Nagyjából a stand-upban is ezt csinálom. Szóval, hogy onnan indultunk, hogy ti gimnázium óta vagytok barátnők, és Heszna, te Szolnokra jártál a két tannyelvű gimnáziumban, magyar-angol.
Mind a ketten vargások
mind a ketten
voltunk.
Oda jártunk.
Igen.
Vargások?
Varga Katalin gimnázium? Aha, vargások, igen.
De az milyen profán név, a Varga, nem? Mert én Jóskás voltam, József Attila gimnázium, és vannak a Jóskások, a Toldisok, az Ötvösök, igen, és akkor ugye a Vargások. Ez így olyan.
Nálunk a rivalizálás az ugye a Vargások és a Versegisek között volt.
Csak V-betűs gimik voltak
szólnak. Igen. És mi voltunk Vargások, és... hát a megismerkedésünk az úgy volt, hogy Heszna volt elsős, én voltam harmadikos, mikor, hát abban az időben, ez valljuk be, mikor is volt? Kereken 30 évvel ezelőtt.
Igen.
Kerek 30
megmondom
évvel ezelőtt.
Megmondom én neked, 1992-3? Igen.
Igen, pontosan. Akkor, és akkor, tehát ő volt elsős, én voltam harmadikos, és akkor... nagyon-nagyon szerencsénk volt, meg kivételezettnek éreztük magunkat, ugyanis egy ilyen csereprogram keretében a Varga jó voltából elmehettünk az USA-ba, Maine államba 3 hétre. És akkor ott kiválasztották a gyerekeket, és én arra emlékszem, hogy Heszno elsős, én a nagy harmadikos, ültünk a repülőn. Nyilván én csak a nagy harmadikosokkal együtt ültem.
Én meg csak úgy tudod, így mi még úgy bámultuk a nagyokat. Azért általában nem ereszkedtek le ahhoz, hogy a kis elsősökkel szóba álljanak,
igen,
vagy kvaterkáljanak.
Ha nem Guns N' Roses-t hallgattak a 4 ellenes folk menjükön.
Igen, kb. És arra emlékszem, hogy az egyik fiú barátom, aki mellettem ült, ő egyébként kisebb rajztanár is lett, és tehát nagyon szépen rajzolt, és rajzszakkörbe járt, stb. És ott ült mellettem, és egyszer csak hátulról előre jött valaki, és Janinak, aki mellettem ült, megmutatott egy rajzot. Hogy ezt rajzolgatta, amíg ott unatkozott a repülőn. És én ránéztem a rajzra, és beégett az agyamba, tehát mind a mai napig látom. Ez egy fatörzs volt, és a fatörzsben egy öreg embernek az arca. Tehát ezt úgy röpke egy óra alatt, miután elindult a repülő. És nekem ez annyira megtetszett, és akkor én úgy éreztem, hogy nekem muszáj tudnom, hogy ő ki, és akkor és elkezdtünk beszélgetni, és emlékszem, hogy már ott a 3 hét alatt nagyon jókat röhögtünk, emlékszem, van egy fotónk, amikor egy felmosó rongyal állunk, és
iskola folyosón.
Tehát tudod, ezek a dolgok, amiket így nem tudsz utólag megmagyarázni, már lehet, hogy a sztorira sem emlékszel, de maga a kép az annyi, egyszerűen csak jó érzéssel tölt el, hogy, és aztán utána sok ilyen volt még. Tehát akkor
és ott nektek Amerikában volt azért ilyen kötelező kurikulum, meg be kellett járni órákra, igen, vagy így nagyjából szabadok voltatok is?
Hát így nem,
be kellett járni.
Belekóstolhattunk az ottani iskolai életbe, meg igazából ez olyan csereprogram volt, hogy családoknál laktunk, ja, úgyhogy kaptunk egy kis ízelítőt abból is, hogy ott milyen a családi élet, meg hogyan járnak suliba, iskolabuszoztunk. Ja. Az első kulturális sokkom az volt, hogy minden amerikai fiatal lány hajmosás után kora reggel vizes haja ki, én állam, a hóba várni az iskolabuszt. És amikor mondtam, hogy de hát így meg fog fázni a fejetek, meg ne üljetek a hideg földre, mert felfáztok, ugye jó kis magyar tanmesék, mondták, miről beszélsz? Sose hallottak ilyenről.
És tényleg sose fáznak föl, és sose kapnak agyhártyagyulladást attól, hogy vizes hajjal mentek ki. Nekem ami még annan nagy élmény, hogy tehát egyik nap, az első napok egyikében ki kellett állnunk a tornateremben, összehívták az egész iskolát, és akkor nekünk be kellett mutatkozni. Ugye most azok a dolgok, amit akkor, tehát hogy barlangban laktok-e, tudjátok-e mi a tévé, meg ilyenek, ez sima volt, ez abszolút, tehát nem ez volt. Hanem az volt, hanem az én angol tudásom akkor még azért sok kívánnivalót hagyott maga után, izgultam is, hogy több száz gyerek előtt, és akkor jaj, mit mondjak magamról, hogy mutatkozok, és annyit tudtam kinyögni, hogy szeretek kipróbálni új dolgokat. Szünetben 3 nagy fiú elkapott, elvittek hátra, és füvet ajánlottak fel. Hát figyelj, szeretett kipróbálni az új dolgot. És én ott álltam a kis 17 éves életemben, nem jártam ugye még túl sok helyen, és akkor ezzel mit kell csinálni? De nem próbáltam
nem
ki
akkor.
Meg. Ez kódolt üzenetnek.
De ez van, hogy ők ezt így. Szeret új dolgokat kipróbálni, tessék.
Igen, örülnek, hogy ennyivel megúsztam. Tehát, hogy lehet, hogy rögtön egy hippi kommunában találtad el magad. De Hatházi Laci mesélte, hogy ő Svédországban volt kint, és neki a golyóstollat mutogatták, hogy nézd. És ott, hogy tudját, magyar találmány.
Igen.
De egyébként az volt nagyon jó, hogy ugye kiszakadtunk az itthoni közegből, és ott egy ilyen, hát nem tudom, 20-al lehettünk, 15-el, már nem emlékszem, nem volt olyan nagy csapat, és hogy tényleg elsőtől negyedikig voltak diákok, és hogy annyira jól összejött az a kis csapat, és nem az volt, hogy visszamentünk, és akkor a harmadikosok megint fennhordták az orrukat, hanem onnantól kezdve emlékszem, hogy nézték az osztálytársaim, hogy a nagy harmadikos Rita, a vagány Rita így odajött hozzám, hello, hello, mi újság, és olyan jó volt, hogy lett egy harmadikos barátnőm, aki ilyen partnerként kezelt. Furcsa most persze egy felnőtt fejjel ebbe belegondolni, nekem tök sok önbizalmat adott, hogy Ritával valahogy egy nagyon klassz ilyen szövetség, vagy ilyen barátság alakult ki, és hogy sose éreztette velem, hogy én ilyen pisis vagyok, és aztán nyilván utána ti elmentetek el, ballaktatok, úgyhogy sok fordulatot vett még a mi barátságunk, de hogy az a repülős jelenet, az így bennem is ilyen nagyon mély nyomot hagyott, így szinte látom magam előtt így az egészet, úgyhogy az egy fontos momentum volt.
De tényleg, de aztán te, tehát hogy van, 2 évet jártatok akkor együtt gimibe, és akkor te negyedik után eltűntél a gimiből.
Igen.
De gondolom nem Heszna életéből, bár ugye Heszna salgótarjáni volt, igen. És onnan ment Szolnokra gimibe.
Így van.
Te pedig Szolnokról
mentél. Szolnoki vagyok, aha. És
tehát ott akkor tudtátok mit tartani a kapcsolatot?
Igen. Hát ehhez van egy, tehát az, hogy akkor utána mi történt, van egy másik sztori, de az benne van az én három történetemben.
Ja, jó,
úgyhogy
jó,
én azt nem lőném most le, jó?
Ne süssük el. Jó, okay. Jó, oké, rendben van. Na, kíváncsi leszek. Okay. De hogy Heszna neked az életedben ezek ilyen meghatározó fordulatok, meg neked vannak ilyen konkrét pillanatokhoz köthető fordulatok, mint például az a repülőgépes rajzos sztori, aminek Ritát köszönheted, azt tudom, hogy férjed a Tervint, akit én is ismerek.
Itt is egy repülőútnak köszönhetem. Csak akkor Afganisztánban mentünk.
Akkor Afganisztánban mentetek.
Igen, az utazás az egy ilyen eléggé meghatározó dolog volt az életemben. De érdekes volt, mert utána volt azért pár év csönd a mi barátságunkban, amikor nem is nagyon hallottunk egymásról, mert ugye Rita is elkezdett fősulira járni, ugye te akkor te Szolnokra jártál,
jártam először, aztán
közgázra, én felkerültem utána Budapestre, és szerintem már mind a ketten Budapesten voltunk, amikor még mindig nem voltunk újra kapcsolatban, és úgy találtunk egymást, amikor már megint mind a ketten Budapestre jártunk, de onnantól kezdve aztán így sok fordulat volt, mert aztán össze is költöztünk.
De várjál, de azért az nem úgy van, hogy újra egymásat találunk. Tehát 1996-ot írunk, amikor így fölkerülsz Budapestre,
igen, akkor
még nincs
nem
mobiltelefonod,
volt, Facebook,
nincs Facebook, nem, internet, semmi, még a régi vonalas számát a másiknak esetleg tudod, de nem fogod fölhívni anyukáját.
Hogy... De jó rátapintottál, ezért igen. A sztorinak a része az. Tehát a,
ja, majd az. Majd az, mert én a legjobb gyerekkori barátom, akivel együtt jártunk általános iskolába, ő aztán gimiben elment Olaszországba, és ott teljesen meg is szakadt a kapcsolat, és tök véletlenül szintén már egyetemre jártam, amikor ott az egyetem téren összetalálkoztunk. És azóta megint töretlen a kapcsolat. De hogyha akkor ott nem találkozunk össze 20 éves fejjel, akkor lehet, hogy kész annyi. Úgyhogy...
Én olyan sokat gondolkodok egyébként azon, hogy mennyiben lett volna más az én... Nem is tudom, nem is az, hogy fiatal korom, mert ez egy behatárolhatatlan dolog, de akár az egyetemi évek, ha már akkor van mobiltelefon, meg Facebook, hogy mennyire lett volna más vajon a mi barátságaink dinamikája, meg ahogy éltünk. Biztosan teljesen más. Hát én még emlékszem, hogy amikor valakivel valamit meg akartunk beszélni, ültem a vonalas telefon mellett, és vártam, hogy mikor hív el. Utcai fülkéből adott esetben. Igen.
Hát nekem meg a nagymamáméknál volt telefon nálunk, nem, hanem a szomszédban volt, és mindig az volt.
Szólok neki!
Csoszogás! És akkor végre átért, sprinteltem át, hogy még vonalban van-e az illető, és utána a nagyapám végig ott ült a nyári konyhában a viaszos vászon, és úgy kellett beszélnem telefonon, hogy az öreg ott ült és ül. Meg hát akkor nem üldögéltünk volna annyit az egyetemi büfében. Tehát, hogy én például Hesznát onnan ismerem, hogy egy egyetemre jártunk, ezt nem is tudod, Rita?
Nem, nem.
Na, hát az Eötvös Loránd állam is jog tudom. Egyetem állam is jog tudom, tudományi korán.
Igen.
Jogász szakon jártunk, Heszna egy
büfészakra.
Büfészakra. Hát nekem volt, hogy reggel 8-kor leültem a büfébe, és délután 4-kor álltam fel, és folyamatosan jött valaki, akivel ott tudtam beszélgetni. Olyan jó
rendeltél.
Volt. Igen. Igen. Igen, ott praktizáltam. Úgyhogy én onnan ismerem Hesznát és Hugát is, Naimát is.
Okay.
Úgyhogy igen, hogy más, egész más lett volna. Szóval aztán találkoztatok Budapesten, igen. És össze is költöztetek?
Volt egy idő, igen, mert én vettem egy lakást, és akkor az előzőből már ki kellett költözni.
Vett egy lakást.
Bezsonyám. Ami ma már tudom, hogy nagy luxusnak számít, tehát ahogy így beszélek a mai fiatalokkal, hogy ma már nem olyan egyértelmű, sajnos. Na, és amíg felújították az új lakásomat, addig én Hesznához költöztem.
De akkor már mind a ketten dolgoztunk.
Igen, tehát ez már a független felnőtt.
Igen.
30-as, nem, még a 20-as, még
nem volt
20-as éveik.
Abszolút.
Te újságíróként akkor már Hesznán népszabadságban?
Én akkor már a tévében dolgoztam, igen, igen. És igazából ez egy nagyon érdekes korszak volt, mert mind a ketten egyedülállók voltunk, és mind a ketten egyébként eléggé, hát olyan értelemben ilyen szabad munkát végeztünk, hogy nem ez a klasszikus 8 órás munkaidőnk volt, hanem eléggé rugalmas munkaidőben, és hát nagyon jó volt, mert egy csomó helyre együtt jártunk, elkezdtünk együtt bulizni, és igen, szóval ezek pont arról beszélgettünk, mielőtt idejöttünk, hogy hát egyikünknek sincs hiányérzete azzal kapcsolatban, hogy kimaradt volna a bulizós korszakot.
Abszolút.
Finoman fogalmazom.
Volt olyan, hogy a hét minden napján mentünk, mert ott ültünk, mit csináljunk este? Hát menjünk el bulizni. De már péntek van, és minden nap voltunk. Hát te péntek van, gyerünk.
Ez egy belvárosi és lakás, gondolom, ahol hát, minden közel volt. A 13.
kerület, abszolút. Nagyon-nagyon jó volt.
Mindenki a lakásra vágyik.
Azt hiszem, nagyon jó volt. De szóval nem csak a bulébe beletartozott. Színház, mozi, tehát a kultúra is része volt ennek. Tehát volt olyan, hogy elmentünk színházba este, és utána este 11-kor kezdődött a tápszínház. Ugye, amikor a mindenféle színházból összesereglettek a fiatal színészek, és akkor ott improvizáltak. Hát fantasztikus időszak volt, és akkor utána ott. Még ha volt, még utána még mindig hova menni, akkor mentünk, ha nem, akkor jó, 3-kor menjünk haza, egy a fene, de volt olyan nem egyszer, hogy reggel 7-ig hazamentünk, zuhany, kávé, gyerünk dolgozni.
És nem tudom, neked ezek a klasszikus szórakozó helyek akkor mennyire voltak, meg ellátó, csacsacsa, kasztró.
Abszolút. Mi volt? Pótkulcs, nem tudom, de az még mindig megvan.
Kasztró, hogy azt mondtad.
Igen. De kuplunk.
Kuplunk,
az
tényleg.
Is így van. Fú, igen.
Igen, ez megvannak.
Tehát ez egy aranykorszak volt.
Tényleg
nekünk,
az volt. Így. Igen, és nagyon sokféle emberrel megismerkedtünk mindenféle területről, tehát tényleg így néha színészekkel ismerkedtünk meg így a tápszínház után, de volt, hogy más egyet, vagy hát igen, ilyen egyetemistákkal is volt, hogy bulisztunk, de volt, hogy teljesen más szegmensből. Volt egy ilyen nagyon jó fej barátunk.
Kicsoda?
Chopinre gondoltam.
Ja, igen.
Hát ő egy nagyon-nagyon különleges figura. Pont összefutottam vele, képzeld el, tavaly. Ő is megkomolyodott.
Ezt nagyon nehéz elhinni. Vannak emberek, akikről az volt, hogy sose fog
igen.
Meg,
de hogy olyan érdekes volt, hogy voltak ilyen kisebb ilyen társaságok is, akikkel így időről időre találkoztunk. Úgyhogy tényleg ez egy nagyon színes korszaka volt az életünknek. És tényleg nem az ivásról szólt ez az
nem
egész. meg nem drogoztunk meg ilyenek, hanem tényleg arról, hogy így élmények, meg beszélgetések, meg röhögések.
Igen, meg az ember sodródik, és így hagyott, hogy történjenek.
Ez a sodródás, ez jó szó, igen. Igen.
Ja. Hát én ezt éreztem a legjobban ilyen 25-6-7 éves koromban, hogy pont amikor elkezdődött ez a stand-up, és utána mi is így mentünk fellépések után kielemezni, átmentünk a kuplungba, ami ott volt közel a Duma Színházhoz, az akkori Duma Színházhoz, úgyhogy és ugyanez volt, hogy kikkel fogunk találkozni, hova visz az élet, milyen új társaságba csöppenek. Annak idején a kapolcsi fesztiválok ugyanilyenek voltak a művészetek völgye, hogy ott lemész egy hétre, még szállásod sincs, majd lesz valahogy, majd találkozom emberekkel, majd. És ezek felbecsülhetetlenek, mert az ember ilyenkor fiatalon, kicsiben lemodellezve megtapasztalja ezt a fajta sodródást, hogy úgyis lesz valahogy, és úgyis tök jó lesz a vége, ha nem feltétlenül én erőltetem a megoldást, és utána ezt nagyban ismered alkalmazni az életben. Úgyhogy, ha jól bulizol, ha jól dologra használsz fel a bulizást, akkor ez lesz belőle, hogy egy kellően nyitott ember lesz. És te közgazdászként kezdtél dolgozni, Rita?
Nem, én nem most közgazdászként, vagy most a mostani munkám közelebb áll a közgazdászkodáshoz, de nem, én rendezvényszervezőként dolgoztam.
Ami itt Covid alatt egy csodálatos.
Akkor nem, de hát ez akkor már nem. Aha. Tehát én, ez ugye volt szintén.
Ez egy nagyon kemény meló, tehát azért én láttam Ritát így.
Hát ez napi 16, heti 7 nap.
Hát én tudom, én látom.
Mondjuk, igen.
Én látom. Nem dolgoztunk mi együtt?
Én nem tudom, én Gála Parti szerveznél dolgoztam.
Nem tudom, mert minket felhív valaki, hogy felhívta valaki, hogy felhívta valaki, hogy menjünk, és aztán nem tudom én hány kézen keresztül ott találjuk magunkat a rendezvényen, meg ilyen, tehát tényleg szegény rendezvényszervezők. Volt olyan, hogy Siófokon, a Hotel Silverben, ilyen iszonyú nagy valami, nem tudom, Microsoftos gála vacsorán én voltam a fellépő, és nem tudtak már öltözőt biztosítani, mert a szálloda is tele volt, és a squash pályát alakították ki nekem. És oda beraktak egy asztalt, meg egy paravánt. Tehát képzeld, egy full üveg, tehát egy olyan öltöző, aminek egyik oldala full üveg. És beregtek egy kis paravánt oda nekem. Úgyhogy ilyenekkel kell küzdeni.
De jó volt, nem?
Jó, egyébként jó volt.
Na. Még most is emlékszel.
Abszolút. Egyik legemlékezetesebb. És akkor is rendezvényszervező voltál, mikor együtt laktatok?
Akkor tehát igen, abszolút.
Két végén égetted
egy
estját.
Igen, abszolút. Akkor.
Napközben is 16.
De lehet, hogy ez a kettő össze is kapcsolódott, mert a munka olyan szintű, nem szeretem ezt a szót, de pörgést kívánt. Hogy egyszerűen nehéz lett volna utána leállni. Tehát pont jó volt, hogy úgy valakivel lehetett menni, és úgy kiengedni a gőzt, meg ugye az a munka rengeteg feszültséggel járt. Uh-huh. Ja, de az együtt lakás, vagy együtt élésben még az is része volt, hogy tehát ő ugye akkor tudósított nagyon sokat külföldről, különböző
Igen, ez a panorámás időszakom is volt, amikor a híradóban meg a panorámában szimultán
zónákból, dolgoztam. És hát számomra az, hogy teszem azt, csütörtök reggel 6-kor indult a gépe valamelyik krízisövezetbe, és este 11-kor én ültem a kanapén, kis pizsiben, és komolyan, mintha moziztam volna, Heszna meg, mint a mérgezett egér rohangált föl alá, mert hát valljuk be, nem erőssége a pakolás, meg az, hogy rendszerbe szedni dolgokat. Tehát nyilván ez kijön abban, hogy egy rendkívül kreatív ember, de a rendszerezés, meg az előre tervezés, az nem hiszem, hogy...
Vagy legalábbis nem ebben.
Hallod.
Este 15-kor még kerestem a golyóálló mellényt.
De szó szerint, hol van a golyóálló mellény?
Igen, mert szóval egy ilyen út az a másik oldalról elképesztő sok szervezést igényel. Tehát ugye egyáltalán ugye találni kontaktokat, embereket, stb. És általában én ebbe öltem az én energiámat minden utazás előtt. És az ilyen praktikus dolgokra, hogy ruhákat összepakolni, meg a cuccokat, igen, meg becsomagolni. Igen, ezeket mindig az utolsó pillanatra hagytam, nem ez volt a prioritás, és azért ez sokszor nagyon kemény volt így utazás előtt, mert tényleg így hazaestem a tévéből 6-kor, és akkor 7-kor elkezdtem csomagolni a 2 hetes útra olyan helyekre, hogy azt se tudtam, hogy hol fogunk aludni, ja, hogy milyen jellegű szállásunk lesz. Sokszor az időjárás is kiszámíthatatlan
plusz
volt.
Plusz nem mellesleg háború volt
igen,
az a
területen. Igen, szóval nagyon-nagyon sok volt a bizonytalan faktor, úgyhogy nagyon nehéz volt ezekre praktikusan is felkészülni, de aztán az utolsó pillanatban egy ilyen káoszban töltött
éjszaka után. Pont ezt akartam, számomra ez egy tökéletes tanulás volt arról, hogy a káoszból is lehet valamit kihozni, mert
aztán összeállt mindig az utolsó pillanatra, és mindig elértem a repülőt, és aztán mindig így összeállt a dolog. De egyébként én rájöttem évek alatt, hogy ez az én személyiségemből is fakad, hogy így működök. Tehát nem tudom miért, vagyis hát így sejtem, de ebben most nem menjünk bele, mert ez egy hosszabb ilyen önismereti beszélgetés lenne, hogy miért így működöm, de hogy én nyomás alatt tudom a legtöbbet kihozni magamból, és sokszor újra termelem azokat a helyzeteket, hogy nyomás alatt kelljen valamit megoldanom, teljesítenem. És sikerül, sőt jobban sikerül, mint hogyha egy nyugis állapotból próbálnám ugyanezt kreálni. És egy kívülállónak ez borzasztó, főleg, hogyha ér, tehát hogy például családtagoknak nehéz azt megélni, de nagyon vicces lehet akkor is ezt végignézni.
Hát tét nélkül végignézni, nagyon szarokosan volt, tényleg.
De hogy tényleg ez volt, hogy én valahogy ezekben a helyzetekben működtem jól, és aztán a végén mindig sikerült valahogy mégis elindulni és összepakolni, de volt, hogy tényleg hajnalig tartott a készülődés, cuccolás, és aztán irány a repülőtér.
És hát nem csináltál, hogy direkt azért idéztél elő magadnak nyomáshelyzetet, vagy stresszhelyzetet, őrületbe kergetve ezzel a többieket is, hogy működj.
Szerintem ez így működik valahol. Ez borzasztó egyébként, mert nyilván engem is leterhel, de igen, én valahogy ezekben a helyzetekben, mert egyébként én egy nagyon lassú ember vagyok. És
mindent, ezt is tudom.
És mindent 5-ször megfontolok, körbejárok, tehát... Nagyon szeretem a legjobb döntést meghozni, és ez időigényes, és nagyon érdekes, hogy ha én tudtam volna, hogy ilyen típusú ember vagyok, ha én ezt végig gondoltam volna, akkor nyilván azt mondod, hogy háborús tudósítónak egy ilyen alkatú ember nem való. De én ezt nem gondoltam végig, mert hogy engem annyira érdekelt az, hogy mi történik, milyen motivációk mozgatnak, meg mozgatórugók egy ilyen konfliktust, meg ugye, szóval annyira érdekelt a külpolitika, meg ezek az események, hogy én nem elemezgettem, hogy milyen típusú személyiség vagyok, alkalmas vagyok-e arra, hogy ilyen helyre menjek tudósítani, hanem mentem. És én ott jöttem rá, hogy ezekben a kontrollvesztett helyzetekben mennyire jól tudok működni, amikor nyomás van. És elképesztően gyors és precíz és hatékony voltam ezekben a helyzetekben, mint ahogy ezeken az éjszakákon is gyakorlatilag 3 napi pakolási munkát megoldottam néhány óra alatt. Tehát, hogy belőlem ez a fajta nyomás tényleg messze a határaimon túlmutató teljesítményt hoz ki. És én valószínűleg pont ezért kreálok sokszor tudatalat magamnak ilyen helyzeteket. Szerintem ez egy embertípus egyébként, és valószínűleg, hogyha nem járok ilyen helyekre, lehet, hogy sose tudom meg magamról, hogy én ezekben a helyzetekben jól tudok működni, tehát hogy belőlem ez jót hoz ki. De ezért is szoktam így az előadásaimon mindig arról beszélni, hogy menjünk bele kontrollvesztett helyzetekbe, ahol nem tudjuk, hogy hogyan működünk, nincsen rutinunk. Mert igazából ott derül ki az, hogy kik vagyunk valójában, és mire vagyunk képesek. És amíg ezt nem próbáljuk ki, mert félünk attól, hogy reagálnánk, addig sose fogjuk megtudni a teljes spektrumát a képességének, és simán lehet egyébként, hogy kudarcot vallunk, de az is egy tök jó feedback, az is egyfajta visszajelzés, hogy hol vannak a határok, mit lehet feszegetni. Tehát, hogy én szeretem azért feszegetni ezeket a határokat, csak ez a kívülről nézve azért érdekes tanulmány.
Hát én ezt stand-uposként úgy élem meg, hogy ki kell állnom új anyaggal a nézők elé. Tehát nálam az ilyen teljes ilyen halálugrás a semmibe, amikor én sem tudom, hogy mi lett. Igen, de ez érdekes, amit mondasz, Heszna, mert ezt már többször hallottam tőled, és én is azt vettem észre magamon, hogy pont az ilyen kontrollvesztett állapotokban, meg az ilyen bizonytalan helyzetekben működök igazán jól. Tehát én a Covid alatt lubickoltam. Tehát amíg mindenki ezért a bizonytalanság, meg a lezárás miatt mindenki kétségbe esett, meg depresszióba hult, meg nem tudom, én nekem az volt a komfortzónám. De ez nálam egyszerű, mert ez én nem az onnan eredeztethető, hogy az egész gyerekkorom nagyjából így telt, és én az én valódi környezetem, vagy az én valódi komfortzónám az a bizonytalanság, amikor nem tudom,
és jól is érzed benne
következő
magad?
Pillanatban. Jól érezted, hát a komfortzóna az nem az, ami a legjobb, a komfortzóna az ismerős szar.
Igen.
Nem azért komfortzóna, mert jó, hanem azért, mert legalább ismerős. Aha. De hát neked ezt a viszont teljesen kiegyensúlyozott, békés gyerekkorodban szerető családi közegben.
Igen, abszolút. Tehát, hogy szerintem nálam a gyökere inkább tényleg abból adódik, hogy egy kicsit... Tehát, hogy nekem pont a tempóm az, tehát, hogy én ebben a nyugodt állapotban nagyon be tudok lassulni, és amikor van valamilyen külső nyomás, és kénytelen vagyok egy kicsit felpörgetni magam, valahogy nem tudom, az jót tesz az én teljesítményemnek. De mondom, szerintem ennek nagyon sok faktora van, hogy ez miért alakulhatott így, ami biztos visszavezethető egy csomó dologra így, egyébként a gyerekkorommal kapcsolatban. Nekem az iskolai évek, meg az iskolarendszer, meg az ottani élmények azok, amik inkább szerintem így negatívan hatottak, és amik közre játszanak ebben. Tehát, hogy én elég traumatikusan éltem meg az iskolai éveimet, mert én jobban szerettem álmodozni, és inkább elbeszélő költeményeket írni, mint bemagolni. És szerintem ez is közrejátszott abban, hogy aztán utána más módon feszegettem a határokat.
És ebben például ti kiegészítitek egymást?
Nagyon, de tényleg, tehát ő ez a kreatív és szabadabb vonal, és ez tök érdekes, mert én meg ugye a rendezvényszervező múltamból is, aki rendszerezett, előre tervez, stb. Úgyhogy, és annyira érdekes, hogy ez tökéletesen tudott mindig végigműködni a barátságunkban. Tehát ez nem konfliktusokhoz vezetett, hanem éppen ez, hogy annyira, mint Yin és Yang, hogy megtalálja egymást, hogy amikor együtt éltünk is, tehát pont arról beszélgettünk az előbb,
hogy... Szóval nehéz mindig hallanom ezt, amikor együtt éltünk, tehát hogy nyilván, hogy lakótársak voltatok.
Lakótársak voltunk, de hát azt mondom, hogy lakótársak voltunk, az annyira snasz,
meg hogy nyilván, hogy hiába csak lakótársak vagytok, akkor is a hétköznapi állandó érintkezés miatt oholtatlan ugyanazok a dinamikák alakulnak ki, mint egy párnál, régi igen. házasságban. Igen.
Úgy, hogy bár mondjuk csak fél év volt, de...
Még pont elég arra, hogy ne utáljátok fel egymást.
Egyrészt, igen. Másrészt megmondom, tehát én konkrétan kettő konfliktusra emlékszem az egész barátságunk idejében, mert egyrészt, vagy másrészt pedig
az egyik
pedig
négy
mindig...
hónapig tart.
Nem.
De milyen konfliktusok tudnak köztetek felmerülni?
Hát elmondom
volt
az
egy nokedli elszámolási vitátok
igen,
a hűtőből.
Elmondom a kicsibet, aztán majd rátérünk a nagyobbra, mert az olyan... Az egy ilyen morális dolog inkább. A kicsibb az, a mi barátságunkat egy pár komolyabb utazást is meghatározza, tehát az első volt ugye az USA, aztán amikor Hesna a húgával együtt volt Tunéziában ösztöndíjjal, ugye?
Igen,
az már egyetem
egy
alatt volt.
Igen, akkor, arab szakon.
Igen, akkor én az én húgommal meglátogattam őket, és azért teljesen más, főleg egy arab országot úgy meglátogatni, hogy valaki bevezet és elvisz a piacra, meg, tehát hogy nem a turista dolgokat látod csak. És utána következett pedig egy Vietnám-Kambodzsa. Én éltem akkor Vietnámban egy rövidebb ideig, és Hesna látogatott meg. És akkor már 30-on fölül voltunk, és akkor ott az ottani konfliktus abból fakadt, hogy minden reggel várni kellett Hesznára, hogy elkészüljön. Mert volt velünk egy fiú is, egy haver, és mi ketten már készen voltunk, és most nem, remélem, hogy nem, de volt, hogy másfél órát vártunk,
másfél
hogy,
órát,
igen,
tényleg,
hogy elinduljunk.
Erre nem emlékszem.
És már a falat kapartuk,
most a
és
húgom is hangosan fölnevet, ha ezt hallgatja be vele, és
de várjál, a legjobb az volt benne, hogy addigra ugye próbáltuk gyűrni, de már frusztrálódtunk, már minden bajunk volt, és akkor elindultunk valóban, és akkor még ebbe a paprikás hangulatban voltunk a fiúval, és akkor Hesna meg, most mi van? És akkor mondtuk, hogy baszki, másfél óráig vártunk rád, az kiszáll. Tehát, de ez egy pici konfliktus, ez az egyik, és a másik az viszont egy nagyon érdekes
de
volt.
De bocsánat, hol csúszol el Hesna?
Ja. Ez nagyon jó kérdés.
A felébredés, a haj, a smink hol?
Érdekes valahogy nekem szerintem, de lehet, hogy hülyeséget mondok, de szerintem ez is egy embertípus. Valahogy így az időérzékem nem jól funkcionál. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy időben vagyok, és mindig egy picit...
Komolyan?
Hogy mindig egy picit mögé kerülök az elvárt idő tempónak, és... Nem tudom, tényleg.
De ez a döbbenet.
De egyébként egyre
viszont...
jobb vagyok, tehát hogy ezzel lehet dolgozni.
Igen, főleg az emberek gyerekei vannak, és 8-kor
igen, tehát
az
hogy van az élethelyzet, amikor megengedheti magának az ember, és ez jó, mondjuk, tehát ilyen, hogy munkából, meg kiradóból nyilván nem lehet késni, és akkor az ember elengedi
de
magát.
De az milyen szépen?
Na, de tudod, mi az érdekes? Vagy tudjátok, mi az érdekes? Hogyha ott tényleg elveszíted az időérzékedet, és elhiszem, hogy így van. Amikor viszont egy perced van, hogy egy háborús zónából bejelentkez, akkor
mondom,
ott hogy tudod tartani
azért,
az egy
pont
percet,
ez, hogy,
és
hogy...
úgy összesűríteni abban az egy percben mindent, amit el akarsz mondani, és ott nem veszíted el?
Na ez az, hogy teljesen más.
A nyomás. És itt
igen,
jön be a nyomás.
Igen.
Lehet, hogy két Hesna van valójában.
Lehet.
Az egyik golyóálló mellényben és sisakban. Egy Hammer
hát
motorház tetejéről.
Van,
de nyilván az a jó, hogyha az ember ezt a két dolgot tudja közelíteni, és én ezen dolgozom egyébként, hogy ezt a két szélsőséget így a normál életemben egy mederbe terjem, mert ez nekem is egyébként egy kimerítő dolog, hogy folyamatosan azt érzem így a normál életemben, hogy rohannom kell, hogy ne késsek el, stb. És szerintem egyébként fejlődőképes vagyok, tehát azért remélem, hogy senki nem vár rám másfél órát az utóbbi években.
Lehet, hogy ezt kezd volna Vietnámban, hogy leadni egy kalasnyikov sorozatot a levegőbe. Ezt egyből otthon éreztem volna.
De biztos, igen. De hogy biztos az is benne van, hogy amikor, tehát hogy amikor olyan közegben dolgoztam, hogy tényleg minden másodperc szállít meg, híradózás akár itthon is, tehát hogy ott nincsen lacafaca, akkor nagyon jól éreztem magam akkor, amikor elengedhettem magam, és nem kellett rohannom, és hát sajnos úgy tűnik, hogy ilyen mély sebeket okoztam, hogy erre már így emlékszel, ne haragudj,
nem az, hogy másfél óra, amikor még rácsodálkoztál, hogy na de hát mi van? Tehát, hogy tényleg, tehát
de a késő emberekben mindig, nem is az a baj, hogy késed, hanem az érzelemi töltöttségbeli különbség, ami onnantól kezdve van a két ember
között. Igen, így van.
A másik? Vagy ezekről nem bánod Hesna, ha erről beszél Rita?
Nem, hát...
Nem, pont meg kibeszéltük az előbb.
Nyugodtan teregesztett az összes negatív tulajdonságokat.
Várjál. Tehát tudnék. De nem, a másik pedig az, hogy éppen ez is így a személyiségeink, tehát hogy a személyiségünk mennyire különbözik. Én ugye egy direkt, határozott, néha akár nyers ember is vagyok. És még sokkal nyersebb voltam. Heszna viszont ugye nagyon diplomatikus, mindig kedves, és azt hozzá kell tennem, hogy ami belőle látszik a médián keresztül, az úgy is van. Tehát ő nem megjátszós, hanem tényleg, ő olyan kedves, tényleg göndör a haja, és szép a szeme, de hogy... hogy tényleg, amilyen kedvesnek
kicsit
tűnik
kezdem kellemetlenére magam,
ha gondolod, nyugodtan kivetsz egy 20 percre.
És akkor kitárgyalunk. Tehát, hogy ő tényleg ugyanolyan kedves az életben is. De ez például okozott nekünk konfliktus, akkor, amikor jártunk bulizni, hogy belekeveredtünk ugye ilyen különböző társaságokból, ezt beszélgetésebben, ha én meguntam, vagy nem érdekelt, akkor én szépen vagy megmondtam, vagy felálltam, vagy mondtam, hogy figyú, hagyjuk, ennek úgy sincs értelme, stb. És ez mindig nehezményezt, hogy miért kell ilyen bántóan beszélni az emberekkel. És akkor én meg azt hántam az ő szemére, hogy figyú, te meg futod a köröket, már annyira szorongsz, mert már rég megszabadulnál az embertől, de mivel nem akarod megbántani, ezért mindig csak a köröket futod. Hát ez ugye ez már akkor van, amikor tényleg két ember együtt él, és ebbe így belelát. Úgyhogy, és ez viszont egy komoly konfliktus volt kettőnk között, hogy ezt össze finomítsuk.
Igen, tehát, hogy pont így felemlegettünk egy sztorit, hogy én egyébként ezt sem mondtam, tehát, hogy pont azért, mert téged se akartalak megbántani, én azért arra emlékszem, hogy sokáig nem akartam ezt számon kérni rajta, de ugye amikor vannak helyzetek, amikor nagyon élesen kijön ez, és vagy kijött ez, és volt egy konkrét sztori, hogy kiakadtam, és megmondtam neked, hogy azért nem kéne így beszélni, mert ugye, tehát, hogy nekem fájt hallani is azt, hogy milyen kerekperec el tudsz küldeni embereket, hogy jól vides van.
Úgyhogy nagyon vides, mit kérdezel.
Én tényleg sokkal diplomatikusabb vagyok, de ma hozzáteszem, hogy itt megint összekapcsolódik a munkával ez, tehát, hogy nekem azért a diplomácia volt a munkám, tehát ugye az, hogy olyan helyeken boldogulni, forgatni, engedélyeket kapni, embereket megszólítani, akik nem akartak amúgy beszélni, tehát nekünk sose voltak fegyveres őreink, mindig azt szoktam mondani, nekem a szavak voltak a fegyverem, meg a diplomáciai készségem, tehát amúgy is szerintem diplomatikus alkat vagyok, de biztos, hogy a munkám miatt ezt még inkább csúcsra kellett járatnom ahhoz, hogy boldoguljunk, meg élve maradjunk sok helyzetben. És a hétköznapokban is én erre mindig nagyon figyelek, hogyha valakit le kell építeni, vagy nemet mondani, azt is úgy tegyem meg, hogy ne legyen a másikban rossz érzés. De néha nehéz ez. És néha tényleg ezért plusz köröket futok. És ez tényleg fárasztó, meg tényleg tud belső feszültséget okozni. És Rita meg a másik véglet volt, és egyébként én azt mindig csodáltam benne, hogy minden mellett egyébként úgy kimondta sokszor az igazságot, hogy ez fájt a másiknak, de hogy tök jó volt az, hogy ő ezeket a köröket így le tudta vágni, és szerintem az volt a jó, hogy mind a ketten egy picit csiszoltunk a másikon, tehát a két végletből elkezdtünk a középpont felé menni. Én kezdtem ezeket a köröket rövidebbre vágni.
Én meg kezdtem diplomatikusabb lenni.
Szóval, hogy szerintem ez tényleg olyan, amit egymástól tanultunk meg, amiben a másikat, hogy is mondjam, így támogattuk, vagy felinspiráltuk, igen.
Na de térjünk rá a házi feladatra.
Na térjünk.
Ugye kellett hoznotok három történetet.
Csak neked.
Neked Hesznáról. Jó. Amiből kettő igaz, egy nem.
És a kínos pillanatok.
Mi volt kínos?
És tökre örülök, hogy nem sütöttük
ez
előket.
Ez a másfél órás késés, bennem mély nyomot, hogy tényleg én erre nem emlékeztem, igen. És most utólag is nagyon kellemetlenül érzem magam.
Jó, de hát mennyi az idő eltolódás Vietnámban Magyarországhoz képest, nem? És abból Heszna csak másfelet hozott.
Kezdjem?
Kezd, igen.
Tehát, ha jól értettem a feladatot, három történet, egy nem igaz.
Igen.
És neked kell kitalálnod,
igen,
hogy melyik
igen,
nem
igen. Elhangzik mind a három, és én egymás fényében próbálom most súlyozni
őket. Oké. Annyit szeretnék előre bocsájtani, hogy azt képzeljük el, hogy ezek a történetek, ahogy már beszéltük, nem a Facebook, és Insta, és e-mail, és minden, és mobiltelefon világában. Igen, történt. Na tehát, akkor az első sztori, Gimi, ugye, amikor megismerkedtünk, és arra emlékszem, hogy Hesznával készültünk egy buliba. és ami nem az iskolához kapcsolódott, hanem az iskolán kívül volt, Szolnok. Mert hogy Szolnokon így van egy, vagy volt, vagy még van, nem tudom, egy katonai főiskola, ugye?
Hát ott légibázis is van, igen.
Hogy a főiskola megvan, ami azt nem tudom, akkor megvolt, és akkor ott katonákat képeztek, ugye? Tehát már nagyobbak, már főiskolások.
Fessek.
Így van. Na, tehát arra a bulira készültünk, és Heszna elkezdett nekem beszélni valakiről. Már korábban. Hetekkel korábban, hogy megismerkedett valakivel, és hogy tök helyes, és hogy ilyen aranyos, kedves, stb. Nekem akkor volt egy nagyon-nagyon másik nagyon jó barátnőm, aki a szomszédunkban lakott, és ő is elkezdett beszélni egy nagyon helyes, nagyon csinos, kedves fiúról, és a buli előtti délutánon nálam összegyűltünk, hogy kiszépítjük magunkat, és együtt megyünk a buliba, és ott volt ez a lány is, meg Heszna, meg én, és készülődés közben kiderült, hogy ugyanarról a fiúról beszélnek. És akkor, mivel úgy tűnt, hogy az a másik lány már egy kicsit előrébb van.
Köztünk semmi nem történt.
Ezért Heszna nagyon lovagiasan hátralépett, és azt mondta, hogy akkor tiéd a pálya.
Nem kaparom ki a szemedet.
Nem kaparta ki a szemét, és az emberi nagyságáról a nagyságát bizonyítandó, a buliba is eljött. Tehát azért.
És végignézte.
Így van.
És még jól is éreztem magam. Nem azért, mert végignéztem, hanem lapoztam.
Laposztam, megkönnyebbültél.
Sztori 1. Sztori 2.
Lapoztam, ez milyen elegáns. Lapoztam. Ezt a döntésem végleges, fiúnak. Válaszom nem.
Igen. Ezt a fiúnak kellett volna mondani. Én már lapoztam. Úgyhogy sztori 2. Gerlóci Márton, akit egyébként én személy szerint nagyon szeretek.
Én
is. Író, igen.
Én az
egyik,
ember is.
Igen. Volt egy időszak, hogy nagyon sokat járt a Heszna házi buliaiba, pont ez a bulizós időszakunk. Tehát így sok.
Sokat jöttünk, mentünk, beszélgettünk.
Igen. Akkor tájt született a Csemege pultos naplója című szuperkönyv.
Ez 2000-es évek eleje.
Igen. Ebben a könyvében egyébként fantasztikusan tud embereket, tehát személyiségeket, meg karaktereket leírni, és ebben a könyvében van egy olyan rész, hogy ő bevágódik egy taxiba, és abban a taxiban már ül két szingli csaj, akiket őrületesen nagy picsának ír le, és mi Hesznával meg voltunk róla győződve,
hogy
ez rólunk, ezt a két figurát rólunk mintázta.
Aha.
És akkor a harmadik történet pedig, az pedig, hogy mikor, hogy találtunk egymásra újra, hogy ugye én elmentem főiskolára, ő maradt a középiskolában, utána ő is elment egyetemre, egy idő után én fölköltöztem Pestre, és akkor, nem tudom, hogy emlékszel-e még rá, de biztos, hogy lent a metróban ilyen üvegvitrinekben volt kint a Népszabadság mindig kiplakátolva.
Nem emlékszem.
Nem emlékszel rá?
Nem online
olvastunk újságot.
Tényleg?
Aha, tehát ilyen üvegvitrinekben a Népszabadságnak mindig az aznapi száma, minden aha. oldal ki volt. És ez, ahogy ott vártam a metróra, akkor láttam egy cikket, az volt aláírva, hogy Alga Új Heszna. Hát mondom, ebből azért biztos nincs kettő Magyarországon.
Igen.
És de most mondom, hát Népszabadság, meg akkor elkezdtem, hogy a haverok, valaki tudja a Heszna számát, és akkor így nagy nehezen eljutottam hozzá, és akkor mit válaszoltál te nekem, mikor megkerestelek, hogy legutóbbi?
Írtál egy SMS-t, és én valamiért nagyon-nagyon örültem, de nem válaszoltam, és körülbelül egy ilyen 7 hónappal később, hogy úristen, nem válaszoltam neked, és akkor a múltkori SMS-edre válaszol.
Így.
Na, de akkor
na és ez... akkor utána összetalálkoztunk, és kiderült, hogy addig mi már minden nap, vagy nem minden nap, de nagyon sokszor ugyanarra a helyre jártunk. Tehát kb. 100 000-szer elmentünk egymás mellett.
Csak szórakozó nem helyen. Fel
csak nem, nem...
De nem találkoztunk, azért nem. Felismertük igen. volna egymást, igen. csak valahogy nem, mégse futottunk össze. De hogy ugyanoda jártunk.
Hova? Igen. Vagy mindegy, jó. Ez
igen, nem hagyjuk, tudom hagyjuk. Már.
Na jó, értem. Na, tehát akkor van ez a sztori, Gerlóci Márton, és a fiú, a szolnoki. Igen. Hú, A fölmaradva a lecke. Nagyon, nagyon ügyes vagy,
ugye,
Rita.
Kis
igen, aha. Mert azok a jó hazugságok, amik csak egy picit térnek el a valóságtól, hogy véletlenül se lehessen könnyen kitalálni. Abszolút vakon repülök. A Gerlóci Mártont nem tudom. Ez a hogy Népszabadságban láttad Hessna nevét, ez szerintem biztos, hogy igaz. Uh-huh. Ez biztos, hogy igaz. Az, hogy egy szórakozó helyre jártatok, az a része is, vagy az is igaz? Tényleg? De durva. És már nem tudod, melyik volt az.
Na, én mindegy, emlékszem a nevére.
De nem az ellátó?
Nem tudom. Szerintem mert akkor még kicsi, nem volt ellátó, nem. Akkor még nem volt. Az később nyert.
Én sem emlékszek már az összes ilyen kultikus helyre, mert egyetem alatt ugye akkor még a Süsfelnap volt,
igen,
ahova még
a Süsi. Sokan,
igen. Tehát voltak a jogi egyetemnek ezek a klasszikus bevett szórakozó helyei, de volt a Morizons, ahova még sok bulit szervezett az egyetem. De hogy most melyik volt, nem tudom.
Na mindegy. Tehát akkor ez igaz. És okay, akkor a Gerlóci Márton és a Szolnoki fiúk. Szerintem Hesnan vár, nem tudom. Mert hogy a lány, aki ezerszer megfontol mindent, hogy belefér-e az, hogy lapozott és elment a buliba is. Szerintem az a nem igaz. És a Gerlóci Márton az igaz. De lehet, hogy most lyukra szaladtam.
Na, mi? Megmondhatod?
Megmondhatod.
Tehát a Szolnoki fiús az az igaz.
Az az igaz?
A Gerlóci Márton sztori az addig igaz, hogy utána
volt.
Ő meg, Hesna megkérdezte, és ő felháborodva mondta azt, hogy biztos, hogy nem rólatok mintázva. Tehát benne van ez a két csaj a könyvben, de hogy nem rólunk van mintázva.
Hát bármit mondhat. Nem, lehet, hogy csak titeket akart megnyugtatni. De miért gondoltátok, hogy rólatok mondta?
Hát most el kéne újra olvasni.
Mert voltak ilyen nagyon egyértelmű jelek? Vagy így a bennetek dolgozó kételyek erősítették
lehet,
azt?
Lehet, hogy inkább az, aha.
Meg ez nem tudom, hogy az ember hiúságának is azért valahogy jót tesz, nem?
Hát az
hogy
is
egy népszerű
nyilván,
kortársíró beleírt.
Igen, igen.
Beleírt
de
a
hát
művébe.
Nem. Úgyhogy nem.
De meséljétek úgy, hogy rólatok írta, és akkor mondjuk a hallgatók, ez igaz.
Nem igaz. De hála jó égnek, hogy nem rólunk, tényleg nem rólunk.
Ja.
De azóta sem mintázott rólatok senki semmit. Itt nem. Az ideje, hogy valaki meg inspirálódjon. Uh-huh. Akkor a Szolnoki dolog nem igaz?
De az igaz.
Vagy az igaz. Az igaz, de hülye vagyok.
De
az
igaz,
és ez nem igaz.
Így van.
És a katona volt a fiú, aki...
Hát, annak tanult, igen.
Uh-huh. Aha, Katét, vagy hogy hívják?
Úgy.
Uh-huh. És a másik lány már idősebb volt?
Én nagyon nem, vicces egyébként, volt, mert bele meg pont két hete futottam össze egy játszótéren. Igen.
A katonával?
Nem, a lányal. Igen. De az ő románcuk sem tartott olyan sokáig.
Ez azért mindig megnyugtató, nem?
De a barátságunk útjából ez nem állt.
Mármint a lányjal?
Utána mi is jóba lettünk, igen, a lányjal.
A lányjal. És mi lett a sráccal, nem tudni.
Hát
valahol a...
Számít.
Igen, a kötelékben. Számít. Olyan nem volt, hogy ugyanaz a fiú tetszett nektek?
Nekünk? Szerintem nem. Annyira nem. Más az ízlésünk.
Igen. Uh-huh.
És ezekben az ilyen vad buli időszakokban így könnyen találtatok magatoknak?
Szerintem.
Meg szerintem nem a pasizás volt.
Tudom, hogy nem az a, lényeg. Tehát én ezt pontosan tudom, hogy a lányok úgy mennek le egy szórakozó helyre, hogy na ma jól érezzük magunkat, táncolunk, iszogatunk, dumcsikázunk, stb. A fiúk meg úgy mennek le, hogy ó, minden nő az enyém. Mindengem akar, és akkor teljesen félreértik azt, hogy miért vannak ott lányok. Tehát tudom, hogy ti nem azért mentetek, de a srácok viszont azért mentek. És gondolom, erre kellettek taktikák, vagy stratégiák is, nem?
Na, hogy... bizony.
Na, de hát pont ez az, hogy én udvariasan küldtem elő
az én stratégiám az volt, hogy kapjatok le.
Igen, tehát ugye ez volt ez az egyik konfliktus igen. De még azt azért fontosnak tartom elmondani, hogy itt nagyon így a buli korszakra helyezzük a fókusz, de hogy a mi barátságunk azért szerintem így nagyon-nagyon fontos szakaszai voltak így már a felnőtt korunkban, meg a családalapítás után is. Tehát, hogy egy csomó közös élményünk van, bár Rita ugye most már nem Magyarországon él.
Hol élsz, Rita?
Belgiumban.
Na, furcsa választás. Ízletlenek az ételek, rossz az idő.
Ezt akartam mondani, hogy én sem választottam volna. Hanem úgy alakul az életem. Nekem se lenne választásom, soha Belgium hasonló.
No.
Megfontolásból.
És ott vagy közgazdász?
Igen.
Banki szektor? Magánszektor?
Nem. A Toyota Európai Központjában dolgozom.
Ó, de mert akkor meg sem kérdezem, hogy milyen céges autód van.
Nehéz lenne kitalálni.
Igen. Tehát rosszak
az ételek, hát
és még Toyotával is kell járnod.
Toyota vagy Lexus.
Viccelek, Toyota. Semmi baj nincs ezzel.
De szeretem.
És hogy azért jártunk náluk, meg ismeri Rita nagyon jól a férjemet, Ervint is, a gyerekeket. Úgyhogy meg az egész családomat. Persze. Én Naimával is sokat bulisztunk, így hárman is együtt a húgommal, sőt, közös, gyorsan akartam mondani, NASA ajándékot is kaptunk tőletek. Ez egyébként zseniális, hagyd mondjam el, hogy ugye Ervinnel Afganisztánban ismerkedtünk meg, és az első közös interakció, hogy említetted te is, az odafele tartó repülőúton volt, és kitalálták, hogy csináltatnak Gróf Balázzsal egy kis képregényt, ami afganisztáni megismerkedésünk történetéről, és egy ilyen gyönyörű nagy ezüst keretbe bekeretezték, és hát szóval ott is, ott máig kint van a nappaliban, mindenki a csodájára jár, ez tényleg rólatok rajzolt a Gróf Balázs, és nagyon jó az egész sztori, tényleg nagyon jól megcsípték.
A haj az benne van.
A neuralgikus pont,
és van egy üres képkocka, ahova Hesna még nem ért oda, csak másfél óra múlva.
Ja. Úgyhogy azért így sok szálon összeér az életünk. Izgalmas dolgok vannak így. Jó lenne visszanézni egyszer ezt a vietnámi, kambodzsai utat is, a kis kazettákon, azt is megtaláltam, de nem néz, nem mertem még belenézni. Nem, az egy nagyon-nagyon egzotikus út volt, olyan igazi, ilyen chill.
Fú, de jó volt. Aha.
És meddig voltatok Vietnámban?
Hát én 3 hétig, te fél meg, évet, aha, ugye?
4 hónapot. Vagy
valami, tehát én ott eldöntöttem, hogy egyszer én egy kambodzsai lebegőfaluban akarok élni egy pár hónapot, ilyen cölöpökre épült kis faházak, ahol kis hajókon vitték a sült banánt, és ez nagyon egzotikus volt, úgyhogy oda én eldöntöttem, hogy egyszer még visszamegyek.
Ja. Na és ez milyen jó élet lenne, nem? Csak élsz ott a cölöpházakon, havonta tudni. Egyszer egy kisebb kábítószer szállítmányt hazacsempészel, abból eléldegélsz utána megint pár.
Nem, csak azt tudni, vagy átélni, hogy még van olyan pont a földön, ahol meg tud állni az idő.
De ez nem csak turistaként tűnik így? Mert nyilván turistaként nem folysz bele a helyi közügyekbe, nem foglalkozol a helyi apró cseprő
bosszúságokkal. Nekem pont úgy tűnik, hogy turistaként olyan nehéz, hogy megállíts, de nekik szerintem annyira más ott az időszámítás. Tehát, hogy ott nyilván a technológia oda is beviszi a felgyorsulást, de hogy nem olyan mértékben, ahogy ott szétnézel, és ahogy látod azt a tempót, vagy azokat a léptékeket. Szóval ez még sokkal természetközelibb, meg még mindig sokkal lassabb, szerintem. Ez is nagyon érdekes, hogy milyen élethelyzetben hogyan tudunk ott lenni egymásnak, és hogy szerintem az olyan jó, hogy ilyen napi szinten mi azért nem tudunk beszélni, mert azzal ugye, hogy más országban élünk, meg azért...
Nagy az idő eltolódás.
Igen.
meg sok a gyerek.
Sok a gyerek, igen.
Nehezen megoldható, és azért volt olyan, hogy nem beszéltünk, mit tudom én, 3-4 hónapig van, se. Aha. És aztán mégis ugyanott tudjuk folytatni. Tehát, hogy ez szerintem ez is egy barátságnak egy nagyon jó tesztje.
Ezt nagyon sokan
elmondják.
Hogy
tudod-e ott folytatni, ahol az megszakadt.
Így van. Egyrészt, hogy amikor újra találkozunk, akkor nem, nincsenek ezek az udvariassági körök. Egyből bele a közel. Most is leültünk, és és így csak ömlött egyrészt. Másrészt meg igen, hogy tehát ezek a negatív érzések, ezek úgy nincsenek ellen, a féltékenység, meg a harag, meg ilyenek, tehát hogy így, az úgy nem fér bele. Talán egy ideig, óráig, de hosszú távon nem.
Találtam egy ilyet.
Na.
A boldogság érzetet nem elsősorban a keresett nagysága, vagy a karrier lehetőségek, még csak nem is a házasság minősége határozza meg, hanem az, hogy az illető kikkel tölti a szabad idejének meghatározó részén.
Na,
ezt te idézted egy kutatásból, amit ott kint a Berkeley-n.
Ez egy nagyon érdekes kutatás, engem nagyon elgondolkodtatott. Főleg azért, mert szerintem felnőtt korban, vagy én legalábbis, szóval nagyon nehezen szánok időt az én időmre. Tehát, hogy az, és egyébként pont ezért nagyon fontos volt nekem ez a kutatás, mert elkezdtem gondolkodni, hogy tényleg mennyi idő az, az én átlagos hetemből, ami arról szól, hogy én töltődjek. Uh-huh. És van a Barbit ismerette uh-huh. is, Barbie nevű barátnőm, aki egyetemről, vagy egyetemen ismerkedtünk meg, és olyan jó, mert például ő nagyon tudatosan rúgdos mostanában engem arra, hogy higgyem el, hogy akkor tudok minden más területen is jó funkcionálni, uh-huh. hogyha ebből nem spórolom ki ez az időt. Van. És nekem ez nagyon nehéz. Szóval nekem ez egy picit, ez ilyen 2024-re egy feladat is, hogy ezt meg tudjam uh-huh. ugorni, mert tudom, hogy én nehezen szánom. Uh-huh. Tehát, hogy egy picit az, hogy mindenki mást és minden mást is magam elé tolok, priorizálok. Uh-huh. Pedig tényleg akkor tudok jól ott lenni a családnak, meg a gyerekeknek, uh-huh. meg a barátoknak, uh-huh. hogyha én jól vagyok a bőrömben. És nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de...
Én ennek élő példája vagyok. Tehát én Belgiumban nekem ugye nincsen meg komoly baráti társaságot, eléggé egyedül vagyok. A munkám is, egy multinál dolgozom, cugik a kollégáim, aranyosak, kedvesek, szoktunk elmenni vacsorázni, de nem, és amikor hazajövök, így érzem, tehát mint a lemerült elem, és így találkozom a barátaimmal, és együtt csinálunk tök jó dolgokat, színház, vacsora, ez az, és így érzem, hogy töltődöm uh-huh. föl. Uh-huh. Úgyhogy
és egyébként
ez abszolút...
olyan érdekes, mert tényleg én is azt hiszem, hogy sokszor, amikor hazajössz, és van, hogy csak egyszer tudunk találkozni, uh-huh. és akkor egyszer töltünk mondjuk 4 órát együtt, uh-huh. de hogy az tényleg ilyen elemként tudja a mi barátságunkat uh-huh. is továbbvinni, meg tényleg töltődés. Uh-huh. Szóval szerintem felnőtt korban nehéz ezeket vagy nekem nehéz ezeket az arányokat jól megtalálni, mert annyi feladat van, meg annyi uh-huh. prioritás, meg kihívás, meg mindig jön valami váratlan helyzet. De tényleg fontos az, hogy ezekre időt szánjunk, mert hát pont amiről szó volt, hogy amikor meg benne vagyok ebben a beszűkült állapotban, akkor ez tud így kihúzni.
Ó, de szép. Egy dolog van még hátra. Na. Hogyha egyetlen egy jelzőt lehetne adni a barátságotoknak, amiben belesűríthetitek az egésznek a természetét, akkor az eszenciáját, akkor lenne jelző. Egy jelzőt, igen, hogy ez egy nem jelzőt? Tudom, valamilyen barátság.
Ja,
igen.
Jelzőt,
igen. Volt, aki már a szenvedélyest mondta, két fiú. Volt, aki volt itt a kreatív, meg az inspiráló, ezeket már elhasználták sajnos.
Nagyon nehéz.
Egy távbarátság.
Nem.
Örülök, hogy így feladta
a leckét. Feladtad a leckét, de nekem egyetlen egy szőt eszem, és abból próbálok jelzőt fabrikálni. Uh-huh. Tehát nekem ez a szeretet, tehát egy szerethető.
Uh-huh. Hát szeretetteljes, az még nem volt.
Szeretetteljes.
Az még nem volt, ha ebben kiegyeztem.
Nekem meg valahogy így a történelem, ez a szó itt eszembe, hogy annyi, tehát olyan sok évre visszamenő, uh-huh. és olyan sok... különböző életszakaszt aha. átívelő, hogy nekem ez a történelmi.
És historikus.
Historikus, de jó.
Na, melyik legyen?
Nem lehet mind a
lehet, kettő? Lehet, na, lehet, akkor. Lehet, lehet. Mert akkor ez lesz a felkonfotók. Jó, akkor ezt most belemondom oda a kamerába. Nem, mintha képben látszódnék. Mert
és aztán ezzel
hangban.
A beszélgetéssel indítja majd mindjárt a
igen, 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 igen. És akkor elkezdjük, jókor felvétel. Na, ez itt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Mai két jó barátunk, Algaui Heszna, televíziós műsorvezető, szerkesztő, riporter, író, újságíró, félelemszakértő, és barátnője Nagy Rita, közgazdász. Kettejük barátsága egy historikus és szeretetteljes barátság. Hoppá, hogy
elmondtam. De hogy csinálod ezt?
Hogy? But how?
Nekem ez ilyen 15-ötszörre ment volna.
Nem tudom, a pánik, meg az időnyomás, meg közben lehet, hogy megérkezett Hugocskád.
Under pressure.
Igen, igen, igen. Akivel szintén rég találkoztam, és akkor most hát, ha még egy ebédre gyorsan van idő, vagy nem tudom, mennyire rohantom.
Hát mi ebédelni akartunk. Úgy,
ja, jó, oké. Okay. Csak nem veled. Értem?
Igen. Csak hogy hozzam én magam.
Ebédeljünk. Jó, tényleg.
Nem is felejtettem.
Hogy a családi családot mindenki elfelejti.
De simán. Tehát
a nézők megijednek, mikor megmozdul az a szék, így 20 perc után.
Aha.
Többen írtak, hogy nem tudom, van ott valaki. Na, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Nagyon jó volt.
Igen. Én kimerültem teljesen.
Tényleg?
Na, igen, mert annyira más témákról beszéltünk, mint amihez hozzá vagyok szokva interjúhelyzetben, hogy folyamatosan kerestem sztorikat, gondolatokat. Ja. Hogy...
Nem tudtad föltenni a régi nagy lemezeket. Mi?
Hála a jó égnek.
Ugye?
Ja. Jaj, de ugye? Utálom azt, igen.
Igen.
Engem meg inspiráltunk, de csak oda kellett pillantani.
Az nagyon jó nekem.
De nagy, és mindig igen. Így el...
Na, most ugrik a hajam a vízbe, ez forgott. Nagyon jó.
Csak hang nincs.
Ez volt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Ha tetszett, iratkozz fel, értékeld, és főleg beszélj róla a barátaidnak. Találkozunk egy hét múlva. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.